Kedves fivéreim, hálás vagyok a kiváltságért, hogy beszélhetek hozzátok ezen a történelmi jelentőségű általános konferencián. Támogattuk Russell M. Nelson elnököt, mint az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza 17. elnökét. Amint abban az áldásban részesülök, hogy nap mint nap vele dolgozhatok, érzem a lélektől jövő megerősítést, hogy Nelson elnök Isten által lett elhívva az Úr igaz egyházának vezetésére. Arról is tanúságomat teszem, hogy az Úr hívta el Gongeldert és Soares Eldert, hogy a 12 apostol kórumának tagjaiként szolgáljanak. Szeretem és támogatom őket. A szolgálattételük által életeket áldanak majd meg világszerte. Másokból is történelmi jelentőségű ez a konferencia. Nelson elnök bejelentett egy újabb sugalmazott lépést, az Úrnak az egyháza számára készített szervezet tervében. A terv magában foglalja az egyházközségek és cövekek papsági kvórumainak új felépítését, hogy ezáltal jobban be tudjuk tölteni papsági felelősségeinket. Ezen felelősségek mindegyike kapcsolódik az atyánk gyermekeiről való papsági gondoskodásunkhoz. Az Úr azon terve szentjei számára, hogy szeretetteljesen gondoskodjanak egymásról, számos formában jelent meg az évek során. Nauvoo kezdeti napjaiban Joseph Smith prófétának szüksége volt egy szervezett módszerre, hogy gondoskodjon a városba érkező nagyrészt elszegényedett megtértek áradatáról. A dédszüleim közül négyen is köztük voltak. Iringék, Benionék, Romniék és Smithék. A próféta ott földrajzilag szervezte meg a szentekről való gondoskodást. Illinoisban gondnoksági kerületeknek hívták a város így felosztott részeit. Amikor a szentek a síkságokon vándoroltak, az egymásról való gondoskodást társaságokra osztva szervezték meg. Az egyik apai ági dédapám éppen a missziójából tért vissza a mostani Oklahoma területéről, amikor találkozott egy társasággal az úton. Annyira legyengítette a betegség, hogy ő és a társa a hátukon feküdtek egy kis szekéren. A társaság vezetője oda küldött két fiatal nőt, hogy segítsen a szekéren lévőkön, bárki legyen is az. Az egyik fiatal nőtestvér, aki Svájcban tért meg, ránézett az egyik misszionáriusra, és könyörületet érzett. A szentek ezen társasága mentette meg a dédapámat. Eléggé felépült ahhoz, hogy az út hátra levő részét gyalog tegye meg a Sóstóvölgyig, fiatal megmentője oldalán. Egymásba szerettek, és összeházasodtak. Ők lettek az én dédapám, Henry Iring, és a dédanyám, Maria Bomeli Iring. Évekkel később, amikor az emberek megjegyezték, mennyire nehéz lehetett átkelni a kontinensen, dédanyám azt mondta, ó, nem, nem volt nehéz. Gyaloglás közben az egész út során arról beszélgettünk, mekkora csoda is volt mindkettőnk számára, hogy megtaláltuk Jézus Krisztus igaz evangéliumát. Ez volt a legboldogabb időszak, amire csak emlékszem. Azóta az Úr már számos különféle módon segített a szentjeinek gondoskodni egymásról. Napjainkban megerősített és egységes kvórumokkal áldott meg minket, egyházközségi és cöveki szinten. Olyan kvórumokkal, melyek minden egyházközségi szervezettel összehangolva dolgoznak. A földrajzilag behatárolt gondnoksági kerületeknek, a társaságoknak és a megerősített kvórumoknak mind legalább két dolog szükséges ahhoz, hogy sikeresek lehessenek az Úr azon törekvésében, hogy a szentjei oly módon gondoskodjanak egymásról, ahogy ő gondoskodik róluk. Akkor járnak sikerrel, amikor a szentek Krisztus szeretetét érzik egymás iránt, a saját önöks érdekeik elé helyezve. A szentírások ezt jó szívűségnek, Krisztus tiszta szeretetének nevezik. Valamint akkor járnak sikerrel, ha a Szentlélek vezeti a gondoskodót, hogy tudja, az Úr szerint mi a legjobb annak a személynek, akinek segíteni próbál. Az elmúlt hetekben az egyház tagjai újra és újra úgy cselekedtek a jelenlétemben, mintha előre látták volna, mit tesz majd az Úr. Hadd hozzak fel csupán két példát. Az első Egy egyszerű úrvacsorai beszéd egy 14 éves tanítótól az árani papságban, aki érti, mi mindent tudnak a papságviselők megvalósítani az Úrért végzett szolgálatuk során. A második egy melkisedeki papságviselő, aki Krisztus szeretete által sugalmazást kapott, hogy szolgáljon egy családot. Először hadd osszam meg veletek a fiatal férfi szavait, aki azon az egyházközségi úrvacsorai gyűlésen beszélt, melyen részt vettem. Próbáljátok visszaemlékezni a 14 éves önmagatokra, és hallgassátok, mennyivel többet mondott annál, mint amit egy ilyen fiatal férfi tudhat. Idézem. Nagyon élvezem, hogy a tanító kvórumának tagja lehetek az egyházközségünkben, amióta tavaly betöltöttem a 14 éves kort. A tanító a diakónus minden felelősségével rendelkezik, és még továbbiakkal is. Mivel néhányan tanítók vagyunk, mások majd egyszer azok lesznek, és az egyházban mindenkit megáld a papság, mindnyájunk számára fontos, hogy még többet tudjunk a tanítók feladatairól. Először is, a tanítói szövetségek 20-as szakasz 53-as verse ezt mondja, a tanító kötelessége az, hogy mindig őrködjön az egyház felett, és velük legyen, és erősítse őket. Továbbá, a tanítói szövetségek 20-as szakasz 54-es és 55-ös versei ezt mondják. Bár nem jegyeztem le, pontosan nézzük meg, hogy jól tudom-e idézni, és ügyelje, hogy ne legyen gonoszság az egyházban, sem egymás iránti durvaság, sem hazudozás, rágalmazás vagy gonosz beszéd. És ügyelje, hogy az egyház gyakran összegyűjjön, és arra is ügyeljen, hogy minden egyháztag megtegye a kötelességét. Az Úr azt mondja nekünk, hogy nem csupán az egyházról, hanem az egyházban lévő emberekről is felelősségünk gondoskodni, ahogyan az Krisztus tenné, mert ez az ő egyháza. Ha igyekszünk betartani a parancsolatokat, kedvesnek lenni egymáshoz, őszintének lenni, jó barátként viselkedni, és élvezni egymás társaságát, akkor a lélek velünk lehet, és tudhatjuk, mit akar mennyi atyánk, mit tegyünk. Ha nem, akkor nem tudjuk betölteni az elhívásunkat. Később azt mondta, ha egy tanító úgy dönt, hogy jó példát mutat azáltal, hogy jó házi tanító, köszönti az egyháztagokat vasárnaponként, előkészíti az úrvacsorát, segít otthon, és békét teremt, akkor azt választja, hogy tiszteli a papságát és betölti az elhívását. Jó tanítónak lenni nem csupán azt jelenti, hogy csak az egyházban vagy az egyházi tevékenységek során vállalunk felelősséget. Pál apostol ezt tanította. Légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban. Nem számít, hol vagyunk, mondta ez a fiatal ember, vagy éppen mit csinálunk, mindig és mindenhol jó példája lehetünk az igaz lelkűségnek. Majd így folytatta, édesapámmal a Brownék házi tanítói vagyunk. Ahányszor csak elmegyünk hozzájuk, mindig jó velük beszélgetni és jobban megismerni őket. Amit igazán szeretek a Brown családban az az, hogy akármikor megyünk hozzájuk, ők készek meghallgatni minket, és mindig vannak jó történeteik számunkra. Ha a házi tanítás által jól ismerjük az embereket az egyházközségben, akkor könnyebbé válik a tanítók következő feladata is, köszönteni vasárnaponként az egyháztagokat. Ha segítünk az embereknek azt érezni, hogy örömmel látják, és odatartozóként kezelik őket az egyházban, az minden egyháztagnak segít majd érezni a szeretetet, és felkészülni az úrvacsora vételre. Minden vasárnap, miután köszöntötték az egyháztagokat, a tanítók segítenek előkészíteni az úrvacsorát. Igazán szeretem kiosztani és előkészíteni az úrvacsorát ebben az egyházközségben, mert mindenki annyira áhítatos. Mindig érzem a lelket, miközben előkészítem és kiosztom az úrvacsorát. Igazi áldás számomra, hogy ezt minden vasárnap megtehetem. Némely szolgálat, mint például az úrvacsora kiosztása olyan, amit az emberek látnak és köszönetet mondanak érte. De vannak olyan szolgálatok is, mint például az úrvacsora előkészítése, melyek általában anélkül zajlanak, hogy bárki is észrevenné. Nem az a fontos, hogy az emberek lássanak minket szolgálni, hanem az, hogy az Úr tudja, hogy szolgáljuk őt. Tanítókként mindig emlékeznünk kell, hogy erősítsük az egyházat, a barátainkat és a családunkat azáltal, hogy eleget teszünk a papsági feladatainknak. Ez nem mindig könnyű, de az Úr nem ad nekünk semmilyen parancsolatot, csak akkor, ha utat készít számunkra, hogy végrehajthassuk azt a dolgot, amit megparancsol. Ahogy ez a fiatal férfi a mondani valója végéhez közeledett, egyre csak ámultam az érettségén és bölcsességén. Mondani valóját így foglalta össze. Tudom, hogy jobbá válunk, ha úgy döntünk, hogy Jézus Krisztust követjük. Egy másik történet a papsági szolgálatról Egy hónapja hangzott el egy egyházközségi úrvacsorai gyűlésen. Itt szintén jelen voltam. Egy tapasztalt papságviselő nem volt tudatában annak, hogy amit elmondott, az tökéletesen körülírja azt, amit az Úr szeretne, hogy történjen a megerősített papsági kórumok segítségével. Íme a beszédének lényege. Ő és a házi tanítótársa 7 család szolgálatával volt megbízva. Szinte egyikük sem akarta, hogy látogassák. Ismerősnek hangzik néhányotoknak a szituáció? Amikor a házi tanítók elmentek a lakásukhoz, ki sem nyitották az ajtót, amikor felhívták őket, fel se vették a telefont, amikor üzenetet hagytak nekik, vissza sem hívták őket. Ez az idősebb társ végül a levél általi szolgálattételhez folyamodott. Elkezdett rikító sárga borítékokat használni, a válasz reményében. Az egyik család a 7 közül egy kevésbé tevékeny, egyedülálló nőtestvér volt, aki Európából vándorolt be. 2 fiatal gyermeke volt. Számos kapcsolatfelvételi próbálkozást követően a házitanító kapott egy SMS-t. A nőtestvér röviden közölte vele, hogy túl elfoglalt ahhoz, hogy házitanítókkal találkozzon. 2 munkahelye van, és még a hadseregben is szolgál. Főállású rendőr. Célja pedig az, hogy nyomozó lehessen, majd visszatérjen a hazájába, és ott folytassa a munkát. A házitanító soha nem tudta őt meglátogatni az otthonában. Időről időre írt neki SMS-eket. Minden hónapban küldött neki egy kézzel írt levelet, ünnepi képeslapokkal minden gyermeke számára. Soha nem érkezett válasz, de a nőtestvér tudta, hogy kik a házitanítói, hogy érheti el őket, és hogy kitartanak a papsági szolgálatukban. Egy nap aztán egy sürgős üzenetet kapott a nőtestvértől. Kétségbe esetten szüksége volt segítségre. Nem tudta, hogy ki a püspök, de ismerte a házi tanítóit. Néhány napon belül el kellett hagyni az államot egy hónapos katonai kiképzésre. A gyermekét nem tudta magával vinni. Az édesanyjának, aki eredetileg vigyázott volna a gyerekekre, vissza kellett repülni Európába, hogy gondoskodjon a hirtelen megbetegedett férjéről. Ennek a kevésbé tevékeny egyedülálló nőtestvérnek volt annyi pénze, hogy a legfiatalabb gyermekének vegyen egy repülőjegyet Európába, de a 12 éves fiának, Eriknek már nem tudta megvenni. Megkérdezte a házi tanítóját, nem ismere egy jó UNS családot, akik befogadnák Eriket az otthonukba az elkövetkező 30 napra. A házi tanító azt válaszolta, hogy mindent megtesz majd. Aztán kapcsolatba lépett a papsági vezetőivel. A püspök engedélyezte, hogy az egyházközségi tanács tagjaihoz forduljon, beleértve a segítőegylet elnökét is. A segítőegyleti elnök hamar talált 4 jó UNS családot is, akiknek Erik korabeli gyermekeik voltak, és befogadták volna őt az otthonukba erre az időre. A következő hónap során ezek a családok enni adtak Eriknek. Helyet találtak neki a már amúgy zsúfolt lakásukban, vagy kis otthonukban. Elvitték őt a már korábban megszervezett családi nyári programjaikra, elhozták őt az egyházba, bevonták a családi estjükbe, és így tovább. Azok a családok, ahol Erik korabeli fiúk voltak, bevonták őt a diakónusok kórumának gyűléseibe és tevékenységeibe. Ebben a 30 napos időszakban volt Erik először minden vasárnap az egyházban. Miután az édesanyja hazaérkezett a kiképzésről, Erik továbbra is eljárt az egyházba, általában e 4 önkéntes UNS család közül valamelyikkel, vagy másokkal, akikkel barátságot kötött. Többek közt az édesanyja házi tanítójával. Amikor eljött az idő, elrendelték diakónussá, és elkezdett rendszeresen úrvacsorát osztani. Most pillancsunk bele Erik jövőjébe. Nem lenne meglepő, ha az egyház egyik vezetőjévé válna majd az édesanyja hazájában, amikor a családjuk visszatér oda. Mindez az egységben és a Szentlélek irányítása alatt együtt dolgozó szentek munkájának és a szívből jövő jó szívűségnek köszönhetően. Tudjuk, hogy a jó szívűség elengedhetetlen ahhoz, hogy szabadítást nyerjünk Isten királyságában. Moroni ezt írta, ha nincs bennetek jó szívűség, akkor semmiféleképpen nem lehet benneteket megszabadítani Isten királyságában. Azt is tudjuk, hogy a jó szívűség egy ránk ruházott ajándék, mindazután, amit meg tudunk tenni. Imádkoznunk kell szívünk minden erejével az Atyához, hogy eltöltsön bennünket ez a szeretet, melyet mindenkinek megadottak igaz követője fiának, Jézus Krisztusnak. Nekem úgy tűnik, hogy akkor nyerjük el leginkább a Szent Lelket, amikor mások szolgálatára összpontosítunk. Ezért is adatott az a papsági felelősségünk, hogy a szabadító nevében szolgáljunk. Amikor mások szolgálatával foglalkozunk, kevesebbet gondolunk magunkra, és a Szentlélek könnyebben jöhet el hosszánk, és segíthet nekünk azon élethosszig tartó törekvésünkben, hogy a jó szívűség ajándéka megadassék nekünk. Bizonyságomat teszem nektek, hogy az Úr már is nagy lépést tett előre a számunkra készített tervében, hogy még inkább sugalmazottá és jó szívűvé váljunk a papsági szolgálat tételünk során. Hálás vagyok az ő szeretetéért, melyet oly nagy lelkűen ad nekünk. Erről teszem bizonyságomat, és fejezem ki irántatok nagyra becsülésemet Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.